Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket! A Veszprémi hetednapi adventista gyülekezet magyar nyelvű adását közvetítjük. A Biblia üzenetét Hangyás László lelkipásztortól hallják.
Gerzsenyi Sándor, Dániel vágyakozó éneke. Ó, Szent Jeruzsálem! Ó, Szent Jeruzsálem! Ablakom felé tárom, szívem vágya hozzád száll, lelkem vágya hozzád száll. Örvend, aki benned, szent templom leborulhat. Nyugtott lelke ott talál, békét szíve ott talál. Uram, hozzád száll imám, várlak, szabadítom. Bár csak újból láthatnám szent házad, igaz megtartom. Ó, Szent Jeruzsálem, ó, Szent Jeruzsálem, ablakom felét tárom, szívem vágya, hozzád száll, lelkem vágya, hozzád száll.
Szeretettel köszöntök mindenkit ma délután. Most a 133., majd egy kicsit a 122. Zsoltárról szeretnék szólni. Mind a két Zsoltár nagyon rövid. Először a 133. Zsoltárt olvasom. A Grádicsok éneke Dávidtól. Íme mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakálon, az Áron szakálán, amely lefoly köntöse peremére. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr és életet. Örökké. Mindennapi tapasztalatunk lehet, hogy a viták, nézeteltérések után milyen jó érzés megbékélni, egyetértésre jutni, újra egységben élni. Talán sokan emlékeznek egy régi szlogenre is, egységben az erő. Ez a Zsoltár a rövidsége ellenére nagyon mély tartalmú, hiszen a testvéri, azaz hittestvéri egyetértésről és egységről szól. Felirata szerint a Grádicsok éneke, azaz Zarándok ének volt, hasonlóan a 122. Zsoltárhoz. Kérem, hogy lapozzunk most oda, és olvassuk el azt a Zsoltárt is. A 122. Zsoltárt olvasom, mindössze 9 versből áll. Grádicsok éneke Dávidtól. Örvendezek, amikor azt mondják nékem, menjünk el az Úr házába. Ott álltak a mi lábaink a te kapuidban, ó Jeruzsálem! Jeruzsálem, te szépen épült, mint a jól egybeszerkesztett város. Ahova feljárnak a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei, bizonyságul Izraelnek, az Úr nevének tiszteletére. Mert ott ülnek az ítélő székek, Dávid házának székei. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért, legyenek boldogok a téged szeretők. Békesség legyen a te várfalaid között, csendesség a te palotáidban. Atyám fiaiért és barátaimért hadd mondhassam, béke veled. Az Úrnak, ami Istenünknek házáért, hadd kívánhassak jót te néked. Mind a két Zsoltár az egységről, a békességről és az áldásról szól. Jeruzsálem maga, a szó azt jelentette, hogy a béke városa. És milyen különös az, hogy a Biblia utolsó könyvében, a Jelenésekben, a 21. fejezetben az új Jeruzsálemről olvashatunk, amely a béke és a csendesség helye lesz. És természetesen felvetődik az a kérdés mindannyiunkban, hogy mit teszünk a békességért. Mit teszünk azért, hogy az a hely, ahova Isten tiszteletre gyűlünk, igazán a béke és a csend helye legyen. Mit teszünk az egységért és a békességért? Ha visszatérünk a 133. Zsoltárhoz, mindössze 3 versből áll, és ezt a 3 verset 3 felé lehet vonni, 3 különböző gondolatot találunk bennük. Az első vers arról szól, hogy az egység, az egyetértés mennyire szép és gyönyörűséges dolog. Az ókori keleten volt egy olyan családjog, hogy a föld tulajdon és az állat állomány osztatlanul öröklődött. Így a testvérek egymás mellett éltek, talán generációkon keresztül is, és tudunk esetekről, amikor ez az együttélés feszültségekhez vezetett, például Ábrahám és Lót esetében, vagy Jákob és Ézsau esetében is. De minden esetre egy gyönyörű jogi szokás volt, egy szokás jog volt, hogy gyönyörűséges és jó dolog, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Nem véletlen, hogy maga Jézus is sokat beszélt az egységről és az egyetértésről a csodálatos szép imádságában, János Evangélium 17. fejezetében több alkalommal is beszélt az egységről. Lapozzunk most oda egy pillanatra az Evangélium, János Evangélium 17. részéhez, ahonnan először a 11. verset olvasom. Én nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek, Szent Atyám. Tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Tehát mielőtt Jézus eltávozna erről a földről, már előre mondja, hogy nem vagyok többé a világon, de ők, azaz a tanítványok, itt vannak a világban. És kéri az atyát arra, hogy tartsa meg őket a nevében, hogy egyek legyenek, amint a fiú és az atya egyek. Azután tovább ugyanebben a csodaszép imádságban a 20. verstől olvasom a 23. ahol Jézus a következőket mondta. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Különös az, hogy Jézus az imádság elején önmagáért könyörög, majd azután a tanítványaiért, és ezért is említette azt, hogy én nem vagyok többé a világon, de ők, azaz a tanítványok a világon vannak, és kérte az atyát, hogy tartsa meg őket, hogy egyek legyenek. De talán a legkülönösebb része ennek az imádságnak az utolsó néhány vers, amelyet most olvastam is, és ez arról szól, hogy Jézus nem csak a tanítványaiért könyörgött, hanem azokért is, akik majd a tanítványok beszédére hisznek. Így tehát ránk is gondolhatott Jézus, és ezért mindnyájunkért könyörgött, hogy legyünk egyek. Amint te én bennem, atyám, mondta Jézus, és én te benned. Hogy tudnélik elhiggye a világ, hogy az atya küldte a fiút. Majd azután Jézus így folytatta, hogy azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk, Azután, hogy én ő bennük, te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, miként engem szerettél. Visszatérve a Zsoltárhoz, valóban így van, hogy jó és gyönyörűséges dolog, amikor együtt lakoznak az atyafiak. A második gondolat a Zsoltár második versében van. Ez egy hasonlat, amelyet itt olvastam, mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán, amely lefoly köntöse, prémjére vagy peremére. Az első hasonlat itt, mint a drága olaj, vagy a szent olaj. Milyen olaj is volt ez? Mózes második könyvében a 30. részben találunk egy hosszabb leírást arról, hogy milyen is volt ez az olaj, valami olyan olaj, amelyet csak a templomnál használhattak, csak szent célra, semmilyen más célra nem használhatták ezt. Egy néhány mondatot hadd olvassak ebből a szakaszból, Mózes második könyve 30. fejezetéből. Az első néhány vers itt a 22-kel kezdődően leírja azt, hogy milyen fűszereket kellett használni és keverni az olajhoz, és el kellett készíteni, és meg kellett kenni a gyülekezet sátorát és a bizonyság ládáját, azután meg kellett kenni az asztalt is, a gyertyatartót, a füstölőoltárt, és a mosdómedencét is, és meg kellett kenni még azokat is, akik ott szolgáltak, így Áront és az ő fiait. És azután a 31. verstől kezdve Isten azt mondta, Izrael fiainak pedig így szólj, szent kenetnek olaja legyen ez nekem a ti nemzetségeiteknél is. Embertestét azzal meg ne kenjék, se ahhoz hasonlót, annak mértékei szerint ne csináljatok, szent az, szent legyen előttetek is. Valaki ahhoz hasonló kenetet csinál, vagy azzal idegent ken meg, kitöröltessék az ő népe közül. Milyen különös parancs. Ez egy szent, drága olaj volt, és nem lehetett közönséges célra használni, ugyanakkor a közönségest nem lehetett szent célra használni. Az egység egyik külső jele tehát ez a szent olaj volt, amely bőségesen ömlött. De van egy második hasonlat is, a harmadik versben, hogy mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire, csak oda küld áldást az Úr, és életet örökké. Mint a Hermon harmatja, azaz a bőséges harmat. Mózes első könyve második részében olvashatunk arról, hogy mielőtt egyáltalán eső hullott, harmat volt, amely megöntözte az eredeti édeni állapotban lévő növényeket. De a harmat nem csak a természet számára áldás, hanem a személyes életünkben is. És végül azt olvastam, hogy csak oda küld áldást az Úr és életet örökké. Imádkozzunk ezért az áldásért. Urunk, köszönjük néked ezt a rövid zsoltárt, amely az egységről, a testvéri szeretetről, a békességről és az áldásról szól. Kérünk arra, te teremts egységet közöttünk, és adj áldást nekünk, amikor együtt vagyunk. Amen.
Kedves hallgatóink! Az elhangzottakkal kapcsolatban szeretnénk egy könyvet figyelmükbe ajánlani. A mű címe Nagy küzdelem, melyet térítésmentesen igényelhetnek a 440-327-5758-as telefonszámon.
Köszönjük kedves hallgatóink figyelmét! Önök a Veszléki hetednapi adventista gyülekezet magyar nyelvű programját hallották. Címünk 2335 Columbia Road, Westlake, Ohio 44145. Telefonos elérhetőségünk 440-327-5758. Weboldalunk westlakeadventistchurch.org. Isten tiszteleteink időpontja szombaton délelőtt 10 órakor közös bibliatanulmány, 11:30-kor Isten tisztelet, délután 6 órakor ifjúsági program. Isten tiszteleteink magyar nyelven, angol fordítással hangzanak. Szeretettel várunk mindenkit. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Legközelebbi adásunkig Isten óvókarja védelmezze minden kedves hallgatónkat.